Második fejezet. Ébredj! Rázta meg a pretóriánus a görög vállát. Narcissus! Egyelünk már ember! Csak az idődet vesztegeted, jegyezte meg a társa a görög másik oldaláról. Nincs eszméletén. Mindketten hátra néztek a dombtetőn dúló összecsapás felé. Fel kell ébresztenünk a kurafit. Ha nem tér magához, mindannyian meghalunk. Kétlem, hogy a fiaink sokáig állnák a sarat odafent. Bizony, unyorgott a másik testőr. Már vége is? Induljunk! A görög felnyögött és fájdalmas arckifejezéssel felemelte a fejét.
Mi történik?
Bajban vagyunk, uram. Sietnünk kell. Narcissus megrázta a fejét, hogy elűzze az elméjét elhomályosító ködöt.
Hol vannak a többiek?
Meghaltak. Indulnunk kell, uram? Narcissus bólintott, és a kantárt megragadva elindította a lovát az ösvényen. Az állat azonban hirtelen megugrott, amint az egyik pretoriánus a kardja hegyével hátulról ösztökélni kezdte.
Lassan a testtel,
csattant fel Narcissus. Elnézést, uram, de nincs vesztegetni való időnk.
Na, ide hallgass!
Fordult Narcissus dühösen a pretoriánus felé, hogy figyelmeztesse, kivel is beszél. Ám ekkora tekintete feljebb tévedt, és látta, hogy a támadók végeznek az utolsó auxiliáris lovassal is, majd folytatják az üldözést.
Igazad van, mormogta. Siessünk innen!
Miközben vágtatva tovább indultak, Narcissus a távoli tábor felé pillantva imádkozott, hogy az őrszemek egyik éberebbike észrevegye a lovas csapatot és riadóztasson. Ha Plautius nem küld segítséget, valószínűleg nem érik el élve a tábort. A katonák fegyverei és páncéljai milliárdnyi csillagként ragyogtak a napsütésben, ám a csillagokhoz hasonlóan távolinak, hidegnek és elérhetetlennek tűntek. A hátuk mögül alig negyed mérföldről az üldözők lovainak dobogása hallatszott. Narcissus tudta, nem számíthat tőlük könyörületre. Nem azért küldték őket, hogy foglyokat ejtsenek. Orgyilkosok voltak, akik azt a feladatot kapták, hogy végezzenek a császár titkárával, mielőtt az eljuthatna Aulus Plautiushoz. Narcissust nem hagyta nyugodni a kérdés, vajon kibérelte fel őket. Tudta, ha netán fordulna a kocka és az egyik orgyilkost sikerülne élve elfogni, a tábornok emberei között akadnának olyan kínvallatók, akik a legerősebb akaratú embert is képesek megtörni. De gyanította, hogy még ha meg is tudnák a megbízó nevét, nem sokra mennének vele. Narcissus és ura Claudius császár ellenségei elég fondorlatosak ahhoz, hogy név nélkül feláldozható közvetítők által béreljenek fel orgyilkosokat. A küldetésének titkosnak kellett volna lennie. Amennyire Narcissus tudta, csak Claudius és néhány legmegbízhatóbb embere lehetett birtokában azon titkos tudásnak, hogy a császár bizalmasa Britanniába érkezett, és találkozni készül Plautius tábornokkal. Utoljára egy évvel korábban találkoztak, amikor a császár rövid időre csatlakozott a hadsereghez, hogy tanulja legyen a benszülöttek verességének Camulodunumnál, és saját érdemének nyilvánítsa a győzelmet. Mivel akkor az uralkodó több ezer emberből álló kíséretének tagjaként érkezett, Narcissus nem szenvedett hiányt sem a kényelemben, sem a védelmét illetően. Ezúttal azonban a diszkréció volt a legfontosabb, így Narcissus áruhában mindenféle pompa nélkül utazott a pretoriánus gárda két legjobb emberének kíséretében. Marcellus és Rufus társaságában egy csendes mellékutcára nyíló ajtón áthagyta el a palotát. Ám a titok valahogy kitudódott. Amint távolodott Rómától, Narcissus gyanítani kezdte, hogy követik, és minden lépését szemmel tartják. Az út sohasem volt teljesen üres mögöttük, a távolban mindig lehetett látni egy-egy magányos alakot. Ebben persze nincs semmi gyanús, Narcissus azonban rettegett az ellenségeitől méghozzá, eléggé ahhoz, hogy megtegye minden óvintézkedést, amit csak lehetett. Narcissus sokkal tovább életben maradt a császári udvar veszedelmes világában, mint bárki más. Ha valaki olyan nagy tétekben játszik, mint ő, annak a tarkóján is szemeket kell növeszteni, hogy lásson mindent, ami körülötte zajlik. Minden tettet és eseményt, még az arisztokraták legapróbb fejmozdulatait is, amikor a lakomák alkalmával halkan beszélgetnek. Mindez Janusra, Róma kétarcú védő istenére emlékeztette, aki egyszerre két irányból figyelt a veszélyekre. A császár ház népének tagjaként két arccal kellett bírnia. Az egyik a buzgó szolga arca volt, aki mindent megtesz, hogy eleget tegyen ura és a nála feljebb valók óhajainak, ám a másik arca határozott és könyörtelen volt. Az igazi arcát csak azoknak mutatta meg, akikre halálos ítéletet mondott ki, és hatalmas elégtételt jelentett a számára, amikor gúnyosan tudtukra adhatta, mennyire megveti őket. Most úgy tűnt, rám mondtak ki halálos ítéletet. Épp annyira rettegett a haláltól, mint amennyire meg akarta tudni, hogy legelszántabb ellenségei közül kik tervelték ki mindezt. Az utazás során kétszer próbáltak végezni vele. Először Noricum egyik fogadójában, ahol valami kilöttyent ital miatt hirtelen hatalmas verekedés tört ki. Narcissus és testőrei egy alkóvból figyelték az eseményeket, amikor egyszer csak egy kés süvített át a termen, egyenesen a császár bizalmasa felé. Marcellus észrevette a levegőn átsuhanó fegyvert, és egy ragóval teli edénynek lökte a védencét, a kés pedig beleállt a falba, épp ott, ahol egy pillanattal korábban még Narcissus állt. A második alkalommal egy csapat lovas bukkant fel mögöttük az úton, amikor Gezoriacum kikötőjébe tartottak. Nem akartak kockáztatni, ezért vágtában menekültek a lovasok elől, még nem a végkimerülés határáig hajszolt hátasaikon megérkeztek a kikötőbe. A rakparton hegyekben állt a Plautius légióinak szánt ellátmány, amit épp a Britanniába tartó hajókra rakottak, még a szigetről visszatérő bárkákról sorra leszállították a birodalom rabszolga piacaira szánt hadifoglyokat. Narcissus lefoglalt egy-egy helyet maguknak az első Britanniába tartó hajón, amint eltávolodtak a nyüzsgő rakparttól, Marcellus megérintette a hivatalnok karját, és egy 8 fős csapat felé biccentett, melynek tagjai némán figyelték az útnak induló hajót. Kétség kívül ugyanazok lehettek, akik most üldözték őket. Narcissus hátra pillantott és döbbenten látta, milyen sokat behoztak a lemaradásukból. A tábor sokkal távolibbnak tűnt, mint amilyen messze az üldözők jártak.
Utal fognak érni bennünket! Kiáltott oda a testőreinek. Tegyetek valamit!
Marcellus gyors pillantást váltott bajtársával, aztán mindketten az ég felé pillantottak.
Mit gondolsz? Kiáltott vissza Rufus. Mentsük magunkat? Miért is ne? Átkozott legyek, ha meghalok valami nyomorult görög miatt.
A két pretoriánus a lovak nyakára hajolt, vad kiáltásokkal biztatva még gyorsabb vágtára a hátasokat.
Ne hagyjatok itt! Ne hagyjatok itt!
Kiabált Narcissus rémülten, amint testőrei előre vágtattak. A császár titkára hátra rúgott a sarkaival, és lova lassacskán utolérte a két pretoriánust. Narcissus rettegve csikorgatta a fogait, miközben órát betöltötte a ló fanyarszaga, és az állat minden egyes lépése azzal fenyegette, hogy kiesik a nyerekből, alázuhanva a homályosan tovasuhanó földre. Soha életében nem félt még ennyire, és ünnepélyesen megfogadta, hogy többé nem ül lóra. Ezentúl nem utazik semmi olyanon, ami gyorsabb vagy kevésbé kényelmes, mint a gyaloghintó. Mikor sikerült utolérnie a testőreit, Marcellus feléje fordult és rákacsintott.
Ez így mindjárt jobb, uram. Már nem vagyunk olyan messze.
A három férfi tovább vágtatott. Fülük mellett süvített a szélem, valahányszor Narcissus és testőrei hátra pillantottak, az üldöző lovasok egyre közelebb jártak hozzájuk. A tábor felé közeledve a menekülők és üldözőik lova is egyre jobban kifulladtak. A lovasok érezték, hogy hátasaik mellkasa hatalmas fújtatóként lüktet, amint az állatok levegő után kapkodnak. A nyaktörő vágta fáradt, küszködésé lassult, ahogy a lovasok egyre elszántabban próbálták kihozni jószágaikból azok utolsó erőtartalékát is. Mikor az ösvény felért a következő alacsony dombra, Narcissus látta, hogy már csak alig 2 mérföld választja el őket a tábor és az azt körülvevő nyílt térségen gyakorlatozó vagy takarmányt gyűjtögető katonák nyújtotta biztonságtól. Mostanra már biztosan észrevették a közeledő lovasokat, és riadoztattak, kiküldve egy csapatot, hogy derítsék ki a jövevények kilétét. Ám a lovaikat hajszoló menekülők számára a tábor katonáinak nyugalma zavartalannak tűnt, miközben üldözőik egyre közelebb kerültek hozzájuk.
Ezek biztosan vakok, kiáltotta Rufus keserűen, és vadul integetni kezdett. Itt vagyunk, ti vaksik urafik! Nézzetek már ide!
Az ösvény ismét lejteni kezdett egy ősi tölgy erdő mellett kanyargó patak felé, amelynek nyugodt felszíne darabokra hasadta, hogy Narcissus és testőrei áttörtek a gázlon, majd víztől csillogva előbukkantak a túlparton. Üldözőik már csak alig 200 lépésnyire jártak tőlük, miközben a menekülők tovább vágtattak a tölgyek között kavargó ösvényen. Az alaposan kijárt utat mély keréknyomok szabdalták, ezért le kellett térniük róla, nehogy a lovak eltörjék a lábukat. Narcissus érezte, hogy az ösvényt szegélyező sünzanót megszaggatja a nadrágja szárát, miközben fejét mélyen előrehajtva vágtatott, így védve magát az ágaktól. Távoli vízcsobogás jelezte, hogy üldözőik átkeltek a gázlon.
Mindjárt ott vagyunk, üvöltötte Marcellus. Egyerünk tovább!
A fák között kanyargó utat világos foltok tarkították, ahol a napfénynek sikerült áttörni a lovasok fölé boruló zöld lombsátron. Az út hirtelen kiszélesedett, és a távolban előtűnt a tábor megerősített kapuja. Narcissus elöntötte az öröm, amint rá eszmélt, hogy talán sikerül megmenekülniük. A lovak víztől és izzadságtól csöpögve törtek elő a napfénybe.
– Ti ott! – kiáltott rájuk egy hang. – Álljatok meg! – Álljatok meg!
Narcissus észrevette, hogy az erdő szélén egy csapat katona pihen a fák árnyékában. Körülöttük frissen aprított fahasábok halmai magasodtak, amelyek mellett málhás összvérek legelésztek. A katonák pajzsai ívelt hadállásuk mentén álltak, míg hajító dárdáikat karnyújtásnyi közelségben gúlákba rakták, hogy azonnal felkapassák. Marcellus hevesen megrángatta a kantárt, mire lovval tűzifágyűjtő osztak felé fordult. Aztán a pretoriánus mély lélegzetet vett, és kiabálni kezdett.
Fegyverbe! Fegyverbe!
A katonák azonnal felpattantak, és a fegyvereikért rohantak, miközben a három lovas vágtatva feléjük indult. Az osztagot vezető Optió előre lépett, és elővigyázatosan felemelte a karját.
Mégis mit gondoltok, kik vagytok ti szépségeim?
A három lovas csak akkor állt meg, mikor már beértek a légionáriusok közé. Marcellus leugrott a nyerekből, és az út felé intett.
Mögöttünk, meg kell állítanatok őket.
Kik vannak mögöttetek? Mordult fel az Optió ingerülte. Miről beszélsz? Öldöznek minket, végezni akarnak velünk.
Ne beszélj már össze-vissza, higgadj le, ember. Először is mondd el, kik vagytok ti.
Ő ott a császár különleges küldötte,
bökött Marcellus a hüvelykújjával Narcissus felé, aki a lova nyakára hajolva épp levegő után kapkodott.
Megtámadtak minket és végeztek a kísérőinkkel. A nyomunkban vannak. De kik? Tudakolta az Optió ismét. Hát nem tudom, vallotta be Marcellus. De bármelyik pillanatban itt lehetnek. Sorakoztasd fel az embereidet!
Az Optió gyanakodva pillantott a testőre, majd parancsot kiáltott az embereinek, hogy sorakozzanak fel. Többségük már felfegyverkezett, és gyorsan csatasorba álltak, egyik kezükben pajzsal, a másikban hajító dárdával. Szemeiket a résre szegezték, ahol az ösvény kivezetett az erdőből, hogy aztán a füves síkságon át a tábor felé nyújtozzon tovább. Csend telepedett rájuk, miközben várták, hogy a lovasok előbukkanjanak a fák közül. De semmi ilyesmi nem történt. Semmi sem hallatszott, sem lódobogás, sem csatakiáltások. A tölgyek némán rezzenéstelenül álltak, az ösvényen pedig életnek még csak nyoma sem látszott. Miközben a légionáriusok és a három jövevény nyugtalanul várakozva ácsorogtak, a közeli fák egyikén egy galamb torokhangon trillázni kezdett. Az Optió várt még néhány pillanatig, majd három idegen felé fordult, akik megzavarták a fárasztó favágás közben tartott békés pihenőt.
Nos?
Narcissus elszakította tekintetét az ösvényről, és vállat vont.
Bizonyára visszavonultak, amikor rájöttek, hogy biztonságban vagyunk.
Feltéve, ha valóban léteztek.
Az Optió felvonta a szemöldökét.
Szíveskednétek elmondani végre, mégis mi a fene folyik itt?